Következő témánk is olyan, amiben sokan lesznek érintettek. Mi mindenképpen valamelyest, itt az előbb már a hírek előtt elmondtuk, mert hogy ugye, hogy tényleg rátérjünk a témára, tehát az utóbbi hetekben elég sok hangsúlyt kapott a médiában is a különböző csőtörések híre, közben pedig ugye több ezer háztartás marad ivóvíz nélkül. Az Indexen jelent meg Kaszás Gábor cikke, amit Horváth Erika narrált szakemberként, mi pedig itt a stúdióban fogjuk folytatni Ilcsik Csabával, a Waterscope ZRT ügyvezető igazgatójával, vízügyi szakemberrel. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat, nézőket!
Beszéljünk egy kicsit arról, Csaba, amit így az elején már elmondtam, hogy mi ez a ki nem számlázott víz, ami gazdasági és környezeti szempontból is egy elég jelentős tétel, és nem feltétlenül pozitív.
Akkor csapjunk a közepébe, a legnehezebb részt választottunk.
Utána drámázhatunk, hogy megnézzük, hogy mekkora a baj.
Jó, hát a ki nem számlázott víz az ugye az arról szól, hogy beteszünk a vízhálózatba valamennyi vizet, és a végén valamennyi vizet kiszámlázunk az ügyfeleinknek, illetve a vízmű kiszámlázza az ügyfeleinek, ezek ti vagytok, mi vagyunk, egyébként saját magának is használ vizet. És azt kell tudnotok, hogy ez a ki nem számlázott víz, ez szép magyar szóval kiszámlázott víz, angolul non-revenue water, ez kifejezetten arról szól, hogy beteszünk vizet, és mennyi lesz a számla. De ez nem minden vízveszteség, ennek egy része fizikai valós vízveszteség, tehát, ami elfolyik a csövön, csötöréskor kifolyik az utcán, vagy ilyen hasonló, és van egy nagyon nagy része, ami mondjuk ilyen iskolától függően, mondjuk ilyen 30-50% között, ami arról szól, hogy nem mérünk pontosan. A nem mérünk pontosan.
30-50% az minek?
Az ki nem számlázottnak? A ki nem számlázottnak, tehát ennek a...
Az egésznek.
Igen, mondjuk a Magyarországon ilyen 20-23-25%-nak, attól függ, hogy hol mennyi, ennek a nagyjából kevesebb, mint a fele az, ami arról szól, hogy nem számlázzuk ki. Tehát, hogy egyszerűen nem kapja meg a fogyasztó a számlát, vagy ellopja a vizet, megkerüli a vízórát, nem mér pontosan a vízóra, vagy olyan fogyasztás, amit egyébként mondjuk nem tudom, a legkedvesebb példám az az, hogy Budaörsön lakom, és ott vannak közkutak, és aki a közkutat használja, az ugye úgy fogja elvinni a vizet, hogy arról nem lesz számla.
Igen, és néha ugye kis talicskával hatalmas kannákat töltetek. Tehát nem kortyolgatnak egy vizet, vagy hűsítik magukat, hanem a háztartási vízellátást próbálják onnan megoldani.
Hogyha ránézünk arra a képre, amit itt most kevésbé említettetek, például a hálózatra, akkor abban mennyire pang a víz, hol vannak ezek a szivárgások, vagy ezt mennyire lehet egyáltalán beárazni?
Hát az a vízműveseknek a dolga, ők egyébként elég ügyesen csinálják, gyakorlatilag Magyarországon mi nagyon jók vagyunk azért, tehát hogy az élvonalban vagyunk egész Európában, sőt, talán a világon is. A víz nem pang. Tehát arra nagyon figyelnek, hogy a víz nem panghat, hogyha pangana a víz, ilyen különféle zsákutcákban, aminek a végén nincsen már lakos, vagy nincsen cső, ott kiöblítik a hálózatot azért, hogy ne legyen benne pangó víz. Az, hogy mennyi víz szivárog, na az egy másik kérdés. Ugye, ha most az összes csövet holnap kicserélnénk, és a jó tündére egy csettintésre megengedni, hogy kicseréljük az összes csövet, akkor sem lenne nulla a vízvesztesség, és most itt a fizikai vízvesztességről beszélünk, nem a számlázásról. A számlázás az igazából csak egy bevétel kiesés. Mondhatnánk, hogy ez a vízműveknek azért érdeke, mert amennyit ki tud számlázni pluszban, és most nem teszi az neki egy bevétel, azt tudja használni.
Egyébként erről az jutott eszembe, amit mondtál, hogy a mérési hiba, meg ilyenek, hogy milyen marha nagy arány. Most települtem Diósdra, és pont egy nagy púrparlé közepére. Ott volt egy nagy óracsere program, és a lakosság úgy érzékelte, hogy túlszámlázás történik az új órákkal, és hát nem győzi az ottani vízmű azt megerősíteni, hogy a korábbi volt rossz, az talán valami török óra volt, most valami olaszon, és hát ez az érzékelés, ez most nagyon fáj a lakosságnak, de óriási tétel ez, amit mondtál.
Mi ez a mosoly, Csaba?
Hát azért, mert a hivatalos verziót mondom el, hogy pontosan hogy van, azt ugye nyilván sose fogja senki megtudni, a méréseket tudom megmondani, hogy mit mért ki a mérési hatóság. És az a lényeg, hogy azokat az órákat annak idején 4 évre vásárolták. Mert a régen 4 évente kellett kicserélni a vízmérőt azért, hogy ez a vízveszteség, a kereskedelmi veszteség minél kevesebb legyen. De aztán ugye volt közben, ugye itt a vízdíj az most már elég régóta fixen ugyanannyi, tehát igazából 2011-es áron kapja mindenki a vizet. Tehát ami ezért közben fölment az energiadíj, fölment az üzemanyagköltség, fölment az embereknek a költség, a csövek is drágábbak lettek, és ezért megengedte az állam, a kormány, hogy 8 évre lehetett meghosszabbítani a vízóráknak az élettartamát. Hát csak képzeljétek el, hogy az, amit eddig 4 évre használtunk, az most 8 évig
van.
És
arra van kalibrálva a jó működés, akkor ez érdekes engedmény.
Várjátok, én egy picit még abba kapaszkodnék bele egyébként, hogy ugye említetted, hogy nyolc év, meg hogy rögzítettük ugye a víznek az állat, közben pedig azért az energiaköltsége, stb. Minden más. Mennyire jut kapacitás arra, akár anyagi, vagy erőforrás, emberi erőforrás tekintetében, hogy a rendszereket
karbantartjuk? Én is erre akartam, ebbe akartam kapaszkodni, mert ez a rezsivédelem ugye a szolgáltatói oldalon is
erről sokat hallottunk.
Belekerül egy
probléma. Ez egy ilyen, nekem igazából az vele a problémám, hogy azért, mert hogy le van csökkentve a vízdíja gyakorlatilag mesterségesen, ezért az emberek ugye úgy használják a vizet, hogy nem foglalkoznak vele.
Hát az vele. A másik, igen.
Tehát szoktam mondani, ilyenkor nyáron, mikor valakinek nagyon szép zöld a kertje, akkor mondja utána nekem, hogy de hát kifizettem, és én szoktam, hogy csak fizetsz érte. Tehát, hogy,
igen.
Hogy ezért ki nem fizetjük, mert ezt igazából egyébként sem tudjuk megfizetni, de most képzeljétek el, hogy ez mondjuk ez az energiadíj és társai. Nyilván ilyenkor a karbantartás az azért megy, mert a karbantartás azt nem lehet elkerülni, hanem ami nem megy, vagy ami lassult az elmúlt években, és egy idő után már szinte meg is állt, az a csőcsere, a csőrekonstrukció.
Fejlesztés, felújítás.
Azért évente 1%-át illenék kicserélni a csöveknek ahhoz, hogy 100 év alatt körbeérjünk. Mert egy cső élettartam mondjuk 100 év, és akkor gondoljatok be, hogy így lesz meg, hogy 100 év múlva minden cső ki van cserélve.
És mennyi a valóság?
Igen, mennyi az átlag életkora?
Hát szerintem 2 vagy az alatt. Tehát 2 kéne ahhoz, hogy most utolérjük magunkat, inkább 3, de most szerintem ilyen fél vagy az alatt.
Hí, egyre jobb lesz a helyzet akkor.
Igen, ugye azért, amikor elkezdődött a csökkent, tehát a pénz egy ideig még rendelkezéssel, de gondoljatok el azt, hogy az emberek fizetése az ment felfelé, és akkor el kell kezdeni eldönteni, hogy mire költünk kevesebbet. Uh-huh. És azért vannak jó csöveink, tehát hogy van egy csomó régi cső, ami ettől még jó, vannak 100 éves csövek, amik egyébként nagyon jó.
De ezek
vannak.
Elég veszélyesek, nem? Tehát, hogyha ott van egy rendszerben, mondjuk egy ólomcső, ott van 100 éven, de nem néztünk rá, vagy 100 éven keresztül nem foglalkoztunk vele különösebben, akkor azért fennáll a veszélye, hogy ez amiről beszéltünk az elején, hogy a csőcserék kell, meg lehetne előzni azokat a töréseket, amik nehéz helyzetbe hozzák a magyar gazdaságot is, meg a lakosságot is nyilvánvalóan, szóval...
Igen, egy gyors kiegészítés, hogy ólomcső szerintem már magyarországi vízhálózatban, ami a vízműjé, abban szerintem már nincs, vagy annyira minimális, hogy az elhanyagolható.
Van is egyébként egy térkép, van is egyébként egy térkép.
Ezt akartam is kérdezni, mert most nincs előttem a térkép, hogy vannak a legkritikusabb pontok? Tehát, hogy említetted, hogy vannak 100 éves csövek.
Régi házakban, például most a 11. kerületben, ott a Bartók Béla út környékén több ilyen házról tudok, de hogy igazából ez ilyen teljesen változó, az a biztos, ami új ház, azért az nyugodtan alhatunk ott ilyen.
Igen, a hálózatban.
A hálózatban nincsen. Tehát nincsen. Szerintem de több okból sincs, mert régen se fektettek ólomcsövet, mert egyébként az ólomcső az nagy átmérőben nem praktikus. Aha. Tehát ugye azért inkább öntött vas vagy acél, és ugye most inkább az a kérdés, hogy az újabb öntött vas az mennyivel jobb, mint a régi. A polietilén csövekre azt mondják, hogy azok 50 évet bírnak, de hát ugye még csak 30-40 éves gyakorlatunk van, tehát ez egy mondás, hogy 50 évet bír, lehet, hogy csak 47-et.
Igen.
Ugye ezt nem tudjuk. És hát ugye most az a lényeg, hogy igyekeznek a vízműves szakemberek 3 dolog alapján nézni, hogy hol van nagy igénybevétele a csőnek, ami lehet az, hogy víz használatból, vagy egy út alatt, tehát például a Váci út alatt nyilván másfajta csövet kell tenni, mint amilyet a Tisza utcába. Ez az egyik ilyen nagyon fontos szempont. A másik, hogy milyen anyagú csöveket építsenek be a környezet miatt, tehát hogy Budán például sokkal kritikusabb a helyzet, mint Pesten. És a harmadik ilyen nagy csomag az pedig az, hogy egész egyszerűen mennyire régóta van ott a cső, és mennyire mondjuk lesz-e útfelújítás, és fel ki kell-e cserélni, vagy valamilyen hasonló.
Ez a Váci út alatt, ez egy gondolatot ébresztett bennem, hogy az mekkora probléma, ez nyilván ilyen kalibrálhatóság, és nem vagyok egy műszaki ember, kérdése, hogy bizonyos területeken elkezd megnőni a lakosság szám, elkezdenek lakóparkok felépülni, én most Dél-Budáról költöztem el, és hát ott rendszeres problémák, tehát gombamód nőttek fel ilyen lakótelepek, lakóparkok. Mit bír, tehát van-e olyan tólig a rendszerben, hogy ezt elbírja, ezt a plusz terhelést, vagy ez ilyenkor kezd kritikussá válni?
Van benne tólig, természetesen, általában túl ennyi. Vannak tervezve, de most már nagyon túl, tehát hogy már nagyon túl teljesítünk. Uh-huh. Tehát abba gondoljatok bele, hogy mondjuk Török Bálintra beköltözött 10 000 ember.
Igen.
És nem épült új csőhálózat az elmúlt 15 évben, pedig egyébként 15 000 ember beköltözött.
Képzeljétek el azt
a szituációt, hogy de ott van egy adott átmérőjű cső, és egyszerre mindenki reggel zuhanyozni akar a csövön, adott mennyiségű víz megy át, és hogyha nagyobb nyomást teszünk bele, akkor csak gyorsabban fog átérni a víz, viszont azzal meg tönkretesszük a a csőnek az élettartamát fogjuk vele rönni, tehát tönkre tesszük a csövet magyarán.
Ez is vezethet a csőtörések gyakoriságához? Persze. Tehát a túlnyomás.
Így van.
De van-e valamilyen olyan technológia, amivel azért ezt érzékelni lehet, hogy hol vannak azok a kritikus szakaszok, ahol akár proaktívan megelőzés céljából rá tudunk világítani arra, hogy na, itt lehet, hogy lesz valami olyan,
vagy
amivel
valahogy
oda
az időben figyelni. Lehetne ugrani, ugye azt mondod, hogy hát itt 3%-os tempóba kéne a cserét csinálni, hogy azt a bizonyos egyet utolérjük, hogy az átlagra rá tudjunk úszni. Azt hiszem a csatornázásban van egy olyan technológia, az a műanyag béléses, igen, betolós valami, ami ugye egy viszonylag gyors, és nem kell annyit bontogat, nem tudom, hogy a vízrendszernek van-e ilyen trükkje.
Van ilyen is, tehát, hogy nagyon sokféle dolog van, tehát azért én szoktam mondani, nincsen ilyen szent grál, tehát hogy a szent grál az úgy áll össze, hogy mi nézegetünk először adatokat, ezt úgy képzeltek, hogy ülnek bent a mérnökök, és a bejövő adatokat elkezdik nézegetni és elemzik. Második szint, hogy kimegyünk a helyszínre, és ott a helyszínen megmérünk valamit. De ennek mindegyiknek az eleje, ami szerintem a legfontosabb, hogy mérjünk. És hogyha mérünk, most egyébként nagyon komoly digitalizációs hullám van a vízműben, sőt, erre van kifejezetten egy koncepció és stratégia, hogy a digitalizációval a hálózatban tudjunk mérni. Ami azért érdekes, mert mérjünk a hálózatban víznyomást, mérjük a hálózatban a vízfogyasztást, nézzük a medencékben, a víztároló víztornyokban, globuszokban a vízszintet, és ezekből képezünk egy úgynevezett digitális ikret.
Aha.
Ami egy hidrolikai modell, ami eddig ez így önállóan létezett, és nem volt összekötve a vízhálózattal. Most ezek a mérések, ezek betáplálnak ebbe a rendszerbe, és folyamatosan látjuk, hogy hol vannak a kritikus pontok. Tehát folyamatosan látjuk azt, hogy mondjuk egy nagy gyár milyen nagy vízelvételt csinál, vagy hogy egy iskola, ami ugye egy érdekes terhelés, mert nyáron nincsen semmi, szeptemberben az első nap meg aztán nincsen megállj, és akkor ezeket folyamatosan nézik a szakemberek, elemzik, és ez alapján megpróbálják azt kitalálni, nyilván csak kitalál, megpróbálni lehet, hát, hogy pontos válasz nincs, hiszen a föld alatt van, hogy mi az a csőszakasz, amelyik a kritikus, és igyekeznek azokat először kicserélni, illetve azokat megvizsgálni. Adott esetben egy csőtöréskor kiveszik a csövet, és a rossz csövet elviszik az egyetemre, és az egyetemen a szakértők kielemzik, hogy itt mi történt a földette, meg kívülről, a nyomás, az anyagminőség volt rossz, tehát egy csomó mindent lehet így elemezni.
Ez tök jó, a digitalizáció már benyomult ebbe, és akkor várható az is, hogy a mesterséges intelligencia
is. Ezt akartam kérdezni, hogy egyébként az AI
kerül?
Alkalmazása.
Nem, hogy várható, hanem ez már van.
Ez, figyelj, hát
ez már Magyarországon is van.
Egyértelmű.
Tehát, hogy azért vannak olyan eszközök.
Ez egy búgás kérdés volt, rácsodálkoztunk a világra.
Az mondjuk tök jó lenne, hogyha lennének olyan AI eszközök, amik mondjuk így pontosan meg tudják mondani, hogy akkor na, itt van az a pont, ahol valószínűleg
van. De
például ez, van ilyen egyébként?
Igazából volna olyan. Tehát elvileg és gyakorlatilag megmondhatná egy AI, csak az AI nem okos. Tehát az AI-nak meg kell mondanunk, hogy mit csináljon, mert az AI.
Meg kell mondanunk, hogy mit mondjon.
Hát mondjuk, mint a zajszintet mérje. Nem tudom. Mert, és akkor meg tudja mondani, hogy mi van a csövekben, ha.
Megmondja, igen, de akkor... amikor megmondja, azért nagyon sok olyan dolog van, ami becsaphatja. Tehát most képzeljétek el azt, hogy mondjuk az előbb mondtad, hogy nálad otthon most éppen folyik
hát
a WC. Na, de amikor folyik az öntözőrendszer a kertben, akkor az AI-t becsapja, mert igazából az AI azt fogja hinni, hogy ott egy csőtörés van, közben nem kint van a csőtörés, hanem bent nálad. Uh-huh. Ami meg a vízműnek még adott esetben nem is hátrány, hogy te magasabb vízdíjat fizetsz.
Jó, oké, de szerintem abban azért félúton kiegyezhetünk, hogy ez tök jó, hogy most már ilyen AI-jal támogatott rendszerek is rendelkezésre állnak, amik mondjuk megelőzésben vagy ilyenekben segíthetnek.
Nagy számokat, nagy veszteségeket mondtál, mennyire drámai a helyzet, hogyha összehasonlítjuk a régiót, tehát mennyire állunk rosszul a vízhálózatunkkal.
Hogyha úgy nézzük, hogy igazából nálunk nagyjából olyan évente 660 millió köbméter vizet termel a vízipar. Ugye ezt meg is kell majd tisztítani a végén, tehát azért ez egy, azt jelenti, hogy nagyjából két hónapra egy blokkot lefoglalunk a paksi atomerőműből, körülbelül ennyi villamos energiára van ehhez szükség, és ennek nagyjából olyan 22-23%-a, ami a hivatalos vízveszteség. Természetesen vannak olyan régiók, ahol ez az 60, van olyan, ahol meg csak 15. Mondtad Budapestet, Budapest egyébként eléggé jól áll és eléggé élharcos, itt 14% vagy még alatta is van.
Hol van a legkritikusabb, amit mondasz, 60%?
Nem akarom megbántani a kollégáimat és barátaimat, de szerintem az Alföld bizonyos részein, Borsodban vannak ilyen nagyon kritikus települések, de adott esetben ez egyébként olyan, hogy van mondjuk egy olyan település, ahol a vízveszteség nagyon magas, de hogyha van, nem tudom, 10 lakos a településen, akkor ez mennyiségben, abszolút értékben elenyésző.
Így van. Aha.
És hogy a régióban hogy állunk, hogyha egy kicsit a térképen nyugat felé nézünk, akkor ahhoz képest rosszabbul, bár a horvátokhoz képest nem triviálisan, mondjuk őket tekinthetjük még, hogy tőlünk nyugatra vannak, az olaszok azok messze-messze mögöttünk vannak. Talán a legrosszabbak azok a bolgárok, és mondjuk egy Románia az bőven mögöttünk van. Mi azért az erős középmezőnyben vagyunk, inkább az első harmad végén, a második harmad elején, tehát azért nem vagyunk rosszak.
És itt, amikor problémákról, itt alapvetően műszaki problémákról beszélünk, tehát egészségkárosító része mondjuk ezeknek.
Magyarországon a víz 100%-ban iható. Tehát, hogy mindenhol, ahol vezetékes vizet láttok, és nincsen kiírva kifejezetten, hogy nem, hogy jó, nem jó víz, az mindenhol iható. Tehát ebben egyébként nagyon jók vagyunk.
Ami elképesztő luxus szerintem az az, hogy ivóvízzel öblítjük a vécét.
Az nekem is nagyon fáj.
Igen, csak az a nehéz belőle, hogy hogyan oldod meg, hogy ne így legyen. Mert hogy most mondjuk az elmúlt 3 hónapban esett annyi csapadék, hogy elég legyen egy családvíz igényének a szürke vízre. Egyébként az iparban erre már nagyon nagy igény van. Mondjuk ahhoz képest, hogy mondjuk, nem tudom, Németországban ez már a 80% fölött van, nálunk pont az ellenkezője, tehát hogy a 80-20-ból mi a 20-ban vagyunk, de egyre több és több cég áll rá erre.
És hogy... egyébként, igen, tehát erre van megoldat, tehát én azt akarom, hogy otthon nekem ne így legyen, hanem szürke vízzel tudjak öblíteni. Találok szakembert, akit felhívok, és tessék nekem szürke vízes kiépítés csinálni otthonra?
Hát ez azért nem ilyen egyszerű. Nem. Hát attól függ, hogy hol laksz. Mert hogyha bent laksz a belvárosban, akkor erre esélyed sincs. Ha bent laksz a belvárosban, akkor erre esélyed sincs. Ha vidéken egy társasházban, akkor már kicsit neccesebb, de megoldható. Egy magánházban meg megoldható. De ugye inkább az a kérdés, hogy mondjuk nem jobb-e, hogyha esővizet gyűjtesz, és akkor az esővizet használod erre. Az esővizet elég nagy tárolókban tudod tárolni, akár föld fölött, akár föld alatt, és az erre teljesen jó. Csak ki kell akkor építened egy másik hálózatot saját magadnál.
Igen.
Amelyik az ivóvizet elválasztja attól, amit egyébként az egészséges, tehát mondjuk a fürdéshez sajátott a szürke víz.
Meg nekem nagy dilemmám, hogy azért azt egy picit tisztítani is kell, mert lerakódások lesznek.
Igen. Igen. És azért ugye azt azért látnék, hogy a vízművesek azért ezt dolgozzák, tehát azért vegyük azt, hogy ők ez elég jól értenek. És ahhoz, hogy ezt mi is értsünk, ez nem elég egy YouTube videó.
Kár.
Elképesztő, hogy mennyire jó mély témát hoztunk, és mennyi mindent tudunk beszélni, mesélni a víznek a dinamikájáról, meg a hazai csőhálózatról, de szerintem még a felét sem beszéltük át.
És mennyire fontos, hogy mennyit kell róla beszélni, ugye, mert egyre kacifántosabb a világ, így a víz felhasználás, megtartás terén, ugye a mezőgazdaság is ezzel küzdik, úgyhogy ezek most erős témák.
Abban gondoltuk be, csak két dolgot mondanék, tudom, hogy kevés az időnk, de ez a két dolog szerint nagyon, nagyon fontos. És az egyik az, hogy nem az a probléma, hogy most van elég vízünk, hanem lesz-e mondjuk 30 év múlva is elég vízünk.
És arról azért, meg most kell gondolkodni.
És már Romániában vannak olyan helyek, ahol az a probléma, hogy azért kell a vízvesztességgel foglalkozni, mert nincs elég vízük, és abban gondoltok bele, hogy idén egyszerre volt a Dunán áradás, és a Tiszán a leglacsonyabb vízállás.
Igen, és akkor még Paradon nem is beszéltünk, ahol ugye az ivóvízhálózat is akár veszélybe kerülhet, ugye.
Az ivóvíz már veszélybe kerül.
Tehát, hogy azért mondom, hogy ott meg egy újabb problémával kell szembenézni, ami hát nyilván egy elég izgalmas téma lehet, akár itt Magyarországon számunkra is.
Oké, hát ez végszónak meg záró gondolatnak szerintem ez tökéletes. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, nagyon jó volt. Ilcsik Csaba volt a vendégünk, a Waterscope ZRT ügyvezetője, vízügyi szakember. Szép napot neked a továbbiakban.
Köszönöm szépen, sziasztok!